Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött pedig Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
A mai adásunkban a 24 év alatti, tehát 24-et még nem betöltött játékosokat nézzük meg, és állítjuk sorrendbe, hogy kik a top prospektjeink, tehát nyilván itt arra megy ki a játék, hogy kitől várjuk azt, hogy a legjobbak legyenek, bár azért van egy-két olyan játékos, akinek magasabb a plafonja szerintem, mint amit mind a ketten várunk, hogy amennyire ki tud majd teljesedni, és ez nyilván akkor hátrébb nyomja egy ilyen listán, és hogy mennyire hátrébb, hát igen, arról meg lehet vitatkozni. Kettő ilyen játékos mindenképpen van, akinek a tehetsége nagyon előre desztinálná, de egyiküknél se hiszem, hogy top 3-ba lesz. Majd nagyon kíváncsi vagyok a te listádra is. Zoli, neked így mi volt a benyomásod, amikor készültél az adásra?
Az ilyen listáknál szerintem három nehézség van. Az első az, hogy előfordulhat, és legyünk őszintén, elő is szokott fordulni, hogy alulértékeljük a rossz csapatokban játszó, de már most egészen jó statisztikai produktummal rendelkezőket, és valószínűleg ezzel párhuzamosan bebecsúszik az is, hogy a jó csapatokban rotációs vagy akár kezdőjátékosokat viszont kicsit túlértékeljük. A második nehézség, ugye, hogy mi alapján rangsorolsz, elmítetted a potenciált, nyilván valamilyen szinten a jelenlegi teljesítményt is figyelembe kell venned, de tényleg ez a lista egy fiatalokról szóló lista, tehát egyszerűen fel kell tenned a kérdést, sőt valószínűleg a fontosabb kérdés az, hogy mi lehet belőlük. A harmadik probléma pedig az, hogy ezen játékosok egy részét, főleg attól függően, hogy meddig mész le a listán, ugye beszéltük az adás előtt, hogy most kivételesen, sőt lehet, hogy szerintem ténylegesen először, amikor listát csináltunk, az enyém lett bőven méretesebb, kicsit áthallásos volt, és kíváncsi leszek majd rá, hogy eljutunk-e addig, hogy egyáltalán beszéljünk-e ezekről a játékosokról, akik tényleg a, hát legalábbis, hogyha a top prospektekhez képes hasonlítjuk őket, akkor a futottak mint kategória. Én ugye 49-ig vagy 50-ig jutottam el, te ugye 20-ig, de...
Hát igazából egy olyan 24-25-ig, mondjuk így, a futottak még el, mert 20-ig írtam a listát, de azért még van egy pár nevem.
Igen, na de befejezze ezt a gondolatmenetet, attól függően tényleg, hogy meddig jutsz el egy ilyen listán. A harmadik probléma az, hogy sok játékost ezek közül nem biztos, hogy annyiszor látsz, vagy akár ritkán látsz. Hát egy rossz csapatban játszó tehetséget, aki nem igazán van még olyan szerepben sem, ráadásul őket nyilván nehéz azért most így belőni, és ott talán akár még kicsit a draft pozícióra is visszamehetsz, vagy a draft elemzésekre.
És hát van egy pár olyan játékos, aki kiöregedett erről a listáról, és jó, hogy kiöregedett, mert ők például Ja Morant ilyen, de hogy ők gyakorlatilag már többszörös All-Star-ok, vagy All-NBA játékosok, és mivel ezek a játékosok kvázi kifogytak erről a listáról, most egy sokkal őszintébb ilyen prospekt listának tűnik számomra, ahol bár már vannak olyan játékosok, akik már most is sokat bizonyítottak, de szerintem tényleg rengeteg olyanról beszélünk, akinek a jövőbeli potenciáját mérjük, és nekem az első 11, főleg a 4-től 11. helyig, tehát a 11 és 4-et is ki lehetne kb. Cserélni. Ott egészen elképesztően nehéz volt szerintem rangsorolni, de azért megpróbáltuk természetesen, vagy megpróbáltam, tehát az első hely az nem lehet túl nagy kérdés. Mielőtt a nem túl nagy meglepetésre felfedjük az első helyezettet, van-e még bármi, Zoli, amit hozzáfűznél itt a kezdéshez?
Igen, hogyha egyfajta játékként tekintünk egy ilyen lista összeállítására, akkor előttem több ilyen ilyen azon belüli játék is kirajzolódott, ahogy így raktam össze a listát. Ezek közül a legérdekesebbek a következők voltak, kíváncsi vagyok, hogy itt lesz-e összefonódás. Meddig tudom Zion-t úgymond lerugdalni ezen a listán, ez volt az egyik kérdés.
Yeah.
Ugyanez igaz volt Jalen Green-re, illetve nála már lehet, hogy inkább az volt az érdekesebb kérdés, hogy mennyit zuhant az ázsia nálam, aki ugye magasabb polcra rakta őt, mint te.
Jó, nálam ebben a 25 névben nem szerepel, ez csak úgy.
Nem is szerepelt, így van, mert ugye én 50-re jutottam, és nyilván 50-be bekerült, de ilyen, most nem nézem meg a listát, majd vagy beszélünk rá, vagy nem, de ilyen 40 környékére tudtam rakni jelen pillanatban. És, illetve volt még egy kérdés számomra, ami érdekes volt, mivel ugye én megint csak top 50-ig mentem, hogy azok a fiatalok, akiket én tényleg a legtöbbet látok, ezek ugye Josh Green, Jaden Hardy, Peyton Watson, vagy mondjuk Christian Brown.
Hát vagy Derek Lively.
Vagy Derek Lively, így van, beférnek-e a top 50-be, és a válasz az, hogy egyébként igen, mindegyikük befér, de ha a top 20-ról és mondjuk a 25-ről beszélünk, akkor lehet, hogy ezen nevek egyike sem lesz ott, vagy talán esetleg Lively, hogyha nagyon úgy ítélted meg a potenciált, hogy ugye ezzel kapcsolatban kíváncsian várom a rangsorodat majd.
Akkor nem lövöm le, viszont én azt gondolom, hogy leplezzük le az elsőt, mert Viktor Wembanyamáról talán nem is kell olyan sokat beszélni, de közben meg mégis, már csak azért is, mert úgy éreztem, amikor 2023 legfontosabb történelmi eseményeit az NBA-be sorba raktuk, hogy ott te azért sem gondoltad jó választásnak azt, hogy a Wemby draftot én olyan beraktam első helyre és kitüntetett helyre, mert picit már lejjebb van az ázsiója nálad, mint ahogy várakoztunk, mint ahogy be lett harangozva, miközben azért, és lehet, hogy azóta ebben legalább egy picit változott a véleményed, mert amióta a Spurs elkezdte centerbe játszatni, valami egészen elképesztő teljesítmény úgy, de olyat, hogy az abszolút már most ilyen franchise player-szerű. És ha az elmúlt 3 hétre rászűrtök, kedves hallgatók, akkor nem csak a számok lesznek döbbenetesek, hanem azokat a kis számokat is érdemes megnézni. Ugye vezeti az NBA-be a blokklistát, de ez azért van, mert szinte minden meccsen 5 blokkja van. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy jó kis kísérlet volt ez, bár erről majd a következő adásban beszélünk, hogy mennyire volt jó kis kísérlet, hogy így Wembyt 4-esbe játszatod, meg tök jó, hogy ezt is így átélte, de azt hiszem, hogy az eldőlt. Így ez alatt a 3 hét alatt, hogy ő center lesz, amit azért eléggé gyanítottunk. A másik pedig az, hogy igen, csomó ideig Chet Holmgren vezetett a Rookie of the Year listán, én nálam az elmúlt 3 hétben ez is változott, mert amit Wemby most mutat, azt Luka Doncic óta szerintem senki nem mutatta újon CV-ben.
Igazából nem került alacsonyabb polcra nálam, ugye Wemby természetesen nálam is első helyzet egy ilyen listán, a maximum potenciál olyan mértékben felülírja az egyébként szintén nem rossz produktumot, vagy inkább felerősíti, hogy ez azt gondolom nem lehet kérdés. Egy ideális világban, ahol minden prospekttel, akiről ma beszélgetünk, minden tökéletesen történik, ott Wemby kiemelkedően a legjobb játékos ebből a csoportból. Igazából én a jelenlegi első éves produktumától nem voltam annyira elájulva, de ahogy mondtad, a január az különösen erős neki, 24 percet játszik, tehát még mindig nem haladja meg igazából azt a, hát nevezzük szerintem perclimitnek, mert azért Popék így döntöttek, hogy az első évben nyilván vigyáznak rá, mint a hímes tojásra, de hát így is 23 pontot átlagol januárban, 10 plusz lepattanó, 3,5 blokk, de mondom 24 perc alatt ez teljesen őrület, és teszi mindezt újoncként. Nálam is egyébként valószínűleg most első helyzet már az év újonca választásom.
Tényleg azt hiszem, hogy ő neki a maximum kifutása az egy abszolút all-time listák eleje, hogyha ez az ember mondjuk ezzel az elmúlt 3 hétben mutatott teljesítményt megnézzük, és 30-35 percet játszik, akkor a statokban is ilyen őrületes lesz. De nem csak a statok számítanak, hanem az impact is, és pont ez volt az, amit ő 4-esben nem tudott szerintem szállítani, viszont vele a pályán a Spurs védekezésben egy másik csapat teljesen. És emlékszünk, amikor még panaszkodtunk, hogy lehet 29. a Spurs, azt hiszem, ez most párnapos info, úgyhogy nem biztos, hogy pont így van, de most már 25-ek, és persze az nem túl jó, de hogyha megfigyeljük, hogy ez a növekedés attól indult be, hogy megcsinálták ezt a szerkezeti változtatást, akkor el tudjuk képzelni, hogy itt most rövid időn belül mekkorát javítottak. Úgyhogy tényleg nincs is mit mondani, valószínűleg évekig a legjobb védekező játékos lesz az egész ligában, tehát itt 4-5-szörös évvédője, az sincs kizárva, és hát a 4-5-szörös MVP sem szerintem, tehát hogy itt tényleg ilyen magasság.
Nem, LeBronhoz is szoktuk hasonlítani, mint prospect, nekem ő inkább ilyen modernebb Karim Abdul-Jabbar, tehát ilyesmi lehet a kifutása.
Így van.
És azt is említjük meg, bocs, hogy mint playmaker is egészen hihetetlen dolgokat mutat mostanában, ugye meg lett az első tripla duplája karrierje során, és emellett voltak már ugye 7 blokkos meccsi, azt hiszem talán volt egy még annál is magasabb blokkszám, de 7 biztos, lehet, hogy 7 most még a karrier csúcs, az is egyértelmű, hogy ha ő nem csinálja meg a kvadot a következő 20 évben, akkor nem tudom, senki igazából tényleg, tehát olyan hihetetlen esélye van erre is. Olajuwon után egyértelműen a legnagyobb esély, amit láttunk az NBA-ben.
Így is van. Na most én azt gondolom, hogy ő egy külön tier önmagában, de nekem a második helyezettem is egy külön tier, és ezzel már lehet vitatkozni, az biztos, de én nekem Tyrese Halliburton jelenleg a második helyen még Wemby alatt értelemszerűen, de a többiek felett. Nem tudom, te hogy vagy vele. Még ez nekem nem okozott nagy problémát, hogy ki a második, úgymond. Annyira nem, hogy azt gondoltam, hogy külön tírbe rakom.
Nekem se. Azt nem tudom, hogy külön tíre, mert én, és lehet, hogy ezzel még Raptors-szurkolóként sem fogsz egyetérteni, de én abszolút látom Scottie Barnes-ba a full potenciált, hogy jobb legyen, mint Halliburton legjobb verziója. Viszont, és ez így egy fontos kiegészítés, Halliburtonnek azért sokkal nagyobb esélye van elérni azt a játékost, mert érvelhetsz amellett, hogy ő már igazából közel van ehhez támadásban, sőt, már ott van támadásban, tehát annál nagyon sokkal jobb támadásban, mint amilyen Halliburton most, nem nagyon tudsz lenni, tehát nála tényleg a legrosszabb esetőség az, hogy marad ez a majdnem Nash szintű támadójátékos, még akkor is, hogyha semmit nem fejlődik védekezésben. Viszont úgy érzem, hogy Scottie Barnes max potenciálja ennél jobb.
Wow! Oké, okay. A következő tírben ott van Scottie Barnes, tehát engem is elképesztően meggyőz, amit ebben a szezonban nyújt, de Scottie Barnes soha nem lesz olyan támadójátékos, mint Halliburton, meg se fogja közelíteni, tehát a legjobb verziója sem, és persze védekezésben ég és föld a különbség, de azért azt érezzük szerintem, hogy Scottie Barnes védekezésben ennél sokkal jobb már nem lesz. Most ugye a fizikai prime-jában van, nagyon jó besegítővédő, és hát egy-egyben azért még nyilván lenne hova fejlődnie, és ezt mondjuk nem annyira látom. Miközben azért Tyrese Halliburtonből mind a ketten kinézzük azt, hogy védekezésben legalább egy közepes szintig eljut ezekkel a hosszú karokkal, relatíve magassággal. Tehát, hogyha ezt nézem, hogy ki hova juthat el, akkor azért szerintem a plafonja is Halliburtonnek van magasabban, talán nálam ezért is külön tír. És nem is Scottie Barnes jön a harmadik helyen egyébként nálam, de mondom, abban a tírben már ott szerepel, hanem Anthony Edwards. Gondolom, nálad is valahol itt volt az elején. De most igen, először is, és bocs, tehát ezt tisztázzuk, hogy nálad is második ettől függetlenül Halliburton, mert egyszerűen valószínűnek tartod azt, hogy ő eléri a nagyobb maxet.
Persze, be is mondtam már, ugye, hogy második lett nálam is. Viszont nálam Scottie Barnes a harmadik, és azért nem értek teljesen egyet, mert Halliburtontől én még nem láttam azt a fajta scoring pontszerzői agresszivitást, ami nekem ahhoz kellene, hogy teljes mértékben is egyértelműen a max potenciált magasabb szintre rakjon, mint Scottie Barnes. Tehát nekem ahhoz tényleg az kell, hogy Halliburton egy 28-30 pontos játékos legyen, és nem vagyok abban biztos, hogy ő ezt kombinálni tudja azzal a playmakinggel, ami neki jelenleg van, vagy ha megteszi, akkor viszont szerintem az olyan fizikai terhet fog rárakni, ami azt jelenti, hogy az ő max plafonja az így a következő. Sőt, hát még nem is a következő James Harden, mert ugye James Hardennek volt egy abszolút elit falt kiharcolási képessége, tehát ez a probléma nekem Halliburtonnál, hogy és ez fizikumból is adódik, nagyon-nagyon vékony, és szerintem ellene dolgozik egy picit az, hogy nem látom benne azt a pontszerzői agresszivitást, ami például megvan egy Luka Doncsicsban, vagy megvolt nagyon korán már egy LeBron Jamesben, tehát nekem ez a dimenzió hiányzik, és nyilván azért hiányzik, mert nem jó all-around játékos emellett. Tehát nekem ahhoz, hogy az ő max potenciáját tényleg egy ilyen nagyon magas, akár MVP szintre rakjam, nekem ahhoz az kell, hogy így, hogy védekezésben ugye, és egyébként nem is jól lepattanozott teszem hozzá, tehát hogy nem sok mindent csinál az oldalon, nekem magasabb szintű pontszerzői agresszivitás kellene tőle. Nyilván lehet még ideje erre, és van még erre ideje, de egyelőre nem láttam tőle ezt.
Igen, de gondolj bele, hogy egy közepes keret van körülötte maximum jó indulattal, és ezzel all-time legjobb offense-t csinál. De miért kellene neki több pontot dobnia? Vagy szóval érted, mit mondok, hogy ez olyan ráhatás offense-ben, ami már most az all-time listákra kívánkozik. Tehát,
igen, de itt azért hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években azért folyamatosan dőlnek meg az all-time offenzív statisztikák, tehát
okay.
Nyilván egy olyan rendszer van ma már, ami igazából nem azt mondom, hogy szinte bárki számára lehetővé teszi, nyilván ez nem igaz, de másképp kell szerintem ezt kezelnünk. Tehát nyilván Halliburton egy emberes támadó rendszer, ez nem kérdés, de itt valószínűleg azt is mondanám, hogy itt én megvárnám még például a playoffot is, hogy mit csinál majd a playoffba Halliburton is, meg a csapat
ez, is ezzel a... Igen, ez mondjuk egy jó szempont, de hát ez majdnem mindenkinél a listáról vonatkozik.
Plusz még egy dolog, tehát amióta ő kidőlt, nem néztem meg a statokat, de mint valami olyasmit olvastam, hogy az offenzív rétegük nem sokat változott ez alatt a mérkőzések alatt, amíg ő nem játszott. Tehát nyilván ez egy nagyon kicsi minta még, de majd ezt is megnézném, hogy ez hogy alakul.
Hát figyelj, azt meg tudjuk nézni, hogy on-off, tehát hogy mennyi vele és mennyi nélküle, és én szerintem ott azért lesz különbség. De addig beszélj egy kicsit. Scottie Barnesról beszéltünk, Anthony Edwards a negyedik nálad?
Igen, és azért előzte meg az utána jövőket, mert már most jobb all-around játékos, és ha abszolút max potenciára gondolok, akkor biztos, hogy vannak játékosok mögött, akiket előrébb raknék, és az egyik ilyen játékos jön majd most, valószínűleg ki is talált, hogy kire gondolok, viszont ő már most annyira jó, hogy tényleg, ha ő nem fejlődne olyan nagyon sokat, szimplán azzal, hogy a sztárok kimennek majd a ligából, ő instant egy top 10-es játékos lehet ugyanezzel a csomaggal, úgymond ugyanezzel a teljesítménnyel, amit most tud csinálni, ami szerintem nem bajnoki cím első számú opció egyébként, vagy ha igen, akkor egy ilyen különleges rendszer kell hozzá, és arról beszéltünk, hogy lehet, hogy a T-Wolves az pont egy ilyen rendszer egyébként jelenleg.
Igen, szerintem nagyon jól lövöd be, viszont ugye ami miatt fellőtt nálam a listán ez a harmadik helyre, ugye azért az elmúlt években én nem így beszéltem Edwardsról, az az, hogy idén mekkorát lépett előre védekezésben. Tehát, hogyha ő egy ilyen two-way sztár lehet, és azért az fizikai adottságai tényleg megvoltak mindig is ehhez, de nagyon sokszor, tudjuk, hogy nagyon sokszor ez nem jelent semmit, akkor azért ezt mindenképpen most értékelnem kell, illetve azt is, hogy most is már egy All-Star szezont hoz le, tehát látszik, hogy a szinteket folyamatosan lépegeti, és ráadásul ugye beszélünk arról, hogy kinek mire van még szüksége. Scottie Barnesnak ugye egy ilyen valami olyan támadó hát fegyverre, amivel saját maga is tud pontokat szerezni, mert igazából ez nem nagyon van még. Tehát van egy egész jó posztapja, meg egy közepes face-up játéka, és ennyi, de amúgy ugye lerohanás és catch and shoot triple, ez a két fő fegyvere, ez a kiegészítő játékos fegyverek még. Na most Edwardsnál nem ez a helyzet, nála viszont a dobás kiválasztáson kell javítani, viszont azt gondolom, hogy egy sztárnak, akinek a megfelelő usage és ismétlés szám megvan, ez talán a legkönnyebb. És ettől függetlenül látjuk például Jason Tatumon, hogy ez egy olyan probléma, ami végig kíséri a karrierjét, és ő is fejlődött sokat, de még mindig nem tökéletes a dobás kiválasztása, és nagyon nehéz azt mondani egy játékosra, hogy ebben rohadt jó, de például ha megnézitek Kawhi Leonardot, akkor neki olyan fantasztikus a dobás kiválasztása, amire egyszerűen nem lehet hozzászólni se. Szóval, hogy vannak azért példáink, akik ezt tényleg ki tudták maximalizálni, Edwardsnak is erre lesz szüksége, ezért harmadik nálam a listán, és egyébként csak hozzátenném, hogy nem Scottie az, aki negyedik, hanem nálam csak ötödik, és valószínűleg ugyanaz a játékos van még ebbe a tírben nálad is, akit már említettél, de megpróbálom kitalálni, szerintem Paolo Banchero-ról beszélünk.
Nem, abszolút nem, és ez egy jó kis vita is lehet, mert én azt a játékos polcokkal előbbre rakom, akit ki kellett volna választani a Magicnek azon a drafton.
Ó, én nem rakom Chet Holmgren-t polcokkal előrébb, a következő tírbe persze ott van, de nem rakom előrébb. Paolo Banchero fantasztikusat fejlődött a második évére, megérkezett a tripla, a falt kiharcolás továbbra is nagyon jó, védekezésben is óriásit lépett előre. Ez franchise player potenciál, mégpedig első opció potenciál. Ezt nem tudom figyelmem kívül hagyni, mert Chet lehet, hogy all around fantasztikus játékos lesz, de abszolút nem olyan a skillsetje, amiből egy first option kijön, úgymond, és azért nem is lesz Anthony Davis. Tehát, hogy persze vannak azok a második opciók, akik még így is top 10, top 15-ös játékosok az NBA-ben, Chet Holmgren szerintem nem lesz az, vagy az tényleg a legeslegjobb kifutása, de ugye az is egy kérdés, most nem tudom miért Chetről beszélek Paolo helyett, de az is egy nagy kérdés, hogy az OKC-be egyáltalán megláthatjuk-e ezt? Mert ugye azért, ha most megnézed a jelenlegi OKC felépítést, akkor még az is lehet, hogy neked abban igazad van, hogy ebbe a játékos bosszúnyad egy top 15-ös játékos, de lehet, hogy nem fog kiderülni. Szóval ezért nincsen itt nálam Chet, és Paolo tényleg azért van itt, mert minden jelét mutatja annak, amit egy franchise playernek mutatnia kell, és én ráadásul, még egyszer mondom, azt is látom, hogy védekezésbe ténylegesen nagyon nagyot lépett előre, amit én szeretek hangsúlyozni.
Igen.
Ja, és bocs, mielőtt folytatott csak az adat, ha már kinéztem, hogy Tyrese Halliburtonnel a pályán 125-ös az Indy offensive ratingje, nélküle pedig 114-es.
Ez a szezonra lebontva, gondolom, igen.
Igen.
Chetre visszatérve, én egészen, tehát nem, hogy egészen sokat látok benne, de abszolút franchise játékos látok benne. Szerintem Tim Duncan óta legjobb Big Man szezont futja, újonc Big Man szezont, és szerintem nem is lehet igazából kérdéses, tehát annyival jobb egy újonc Blake Griffinnél, annyival többet ér a pályán, amit csinál, független attól, hogy nyilván statisztikailag például egy Blake Griffin jobb statokat hozott, de megmondom őszintén, egy kicsit engem a sokkol, hogy még Holgramben nem látod ezt az abszolút szupersztárt, majd nyilván visszatérünk így az évek során erre a témára. Szerintem ő már jövőre egyértelműen top 15-ös játékos lesz, és ilyen 21 pontot, 9-10 lepattanót, 2-8 blokkot, és ilyen 4 asszisztot várok tőle jövőre. És azt,
most, de ezzel még nem lesz top 15-ös játékos, amit felsoroltál.
Hát oké, tegyük fel mondjuk Tim Duncan, teleportálnád a mai ligába, sose átlagolna 22 pontnál se többet, mégis egyértelműen top 10-es játékos lenne, nem?
Nem gondolom azt, hogy Chet Holmgren védekezését összehasonlíthatjuk Tim Duncanével, szóval az azért...
Másodéves Tim Duncanével, és újonc Tim Duncanével szerintem mindenképp, és egyébként advanced statok terén is hasonló az impact, block rate is hasonló, nyilván más típusú védőt a Chet mozgékonyabb, de ez a modern NBA-ben még pont, hogy jól is jön.
Szerintem ez rendben van, más... Zoli, de azért azt nézd meg, hogy Chet Holmgren-et mindig is odébb fogják rakni az erősebb játékosok, nem is
igen,
csak
de ez a mai ligában nem akkora probléma. Tehát azért, mert van egy Anthony Davis, meg egy Jokic.
Igazad van, csak nem is igaz az se, hogy nem probléma. Tehát, hogy nem akkora probléma, de azért egy picit az. És példának okáért ez a playoffban sokkal jobban visszaüthet, mint az alapszakaszban.
Nyilván, majd igen, meglátjuk a playoffban, hogy mi fog történni. Természetesen kell Chetre izmot rakni, nem kérdés. Én azt mondom, és ugyanaz egyébként Wemby is jó példa erre, hogy biztos, hogy nem fogják nagyon-nagyon felizmosítani őket. Nyilván azért sem, mert nem is lehetne, nem olyan típusok, de nagyon óvatosan fogják ezt kezelni, mert én abszolút azt láttam a mai NBA-ben és az ő kettőjük szezonjában is egyébként, hogy persze ami negatívumot hoz ez a dolog, az ott van, plusz a sebességük, a mozgékonyságuk, és az, hogy milyen labdakezelésük van ezekhez a méretekhez, szerintem abszolút felülírja azt, ami negatívumot hoz ez a másik oldalon. Tehát szerintem összességében megéri nekik majd. Nyilván Chet nem maradhat 90 kiló pályafutása alatt, de mondjuk ilyen 100 kilóig felviszik, szerintem bőven elég neki az a mai modern NBA-ben.
Hát ha őt fel lehet vinni 100 kilóig, egyébként szerintem az se lesz kis feladat, akkor...
Ez 100 kilóig fel fogják vinni, szerintem. Kédit is fel tudták vinni bőven 100 kilóig. Nem is bőven, nem tudom, hogy most Kédi versenysúlya, de, vagy jelenleg is súlya, de azért fel tudták őt is vinni, pedig szerintem Kédi vékonyabb volt ugyanaz korában, mint Chet most.
Hát oké, okay. Szerintem Chetre a jó analógia az, hogy ilyen szupersztár második opció lesz. Most nem csak azért mondom, mert ez biztos, hogy így lesz a Thunderbe, hogy második opció lesz legfeljebb, hanem azért is mondom, mert szerintem a skillsetje sem feltétlenül alkalmas arra. Tehát ha most őt raknád be a Spursbe, Wemby helyére, akkor én nem gondolom, hogy ugyanilyen hatékonysággal hirtelen 25 pontot átlagolna. De az kétségtelen, hogy van, tehát abban van valami nagyon romantikus, ahogy ő le tudja ütni a labdát, ami én már ugye nagyon nagy szavakat használtam, tehát, hogy a jelenlegi legjobban labdakezelő magas ember. Így a ligában, így emblok. Most.
Nem kérdés, abszolút.
Tehát félelmetes, és mondjuk azzal tényleg lehet valamit kezdeni, de ettől függetlenül azért ő nem fog úgy betörni, mint egy gárd, mert a sebessége nincs meg hozzá, és minél több izmot raksz rá, annál kevésbé lesz meg. Jó kérdés az, hogy ebből egy tényleges top 15-ös, top 10-es játékos kijöhet-e, viszont hagy hasonlítsam össze Bankéróval, akivel viszont szerintem nem kérdés, hogy kijöhet. Tehát, hogy ezért is van nálam Bankéró egyen magasabb polcon.
Az a bajom Bankéróval, hogy nyilván nagyon fiatal még, tehát 21 éves, és ez hozzá kell tenni, de és egyetemet fejlődött a második évre, viszont minél nagyobb terheket és volument raknak rá, azért annál kevésbé látom azt, hogy jó, de még megint ide térek, hogy 21 éves, tehát nem tudom. Bankéróban is benne van a sztár potenciál. Tehát itt azt mondanám, és akkor talán így vehetnek egy mély levegőt a Bankéró fanok, hogy miért gondolom azt, hogy Chetet kellett volna draftolni. Egyszerűen azért, mert én abszolút nagyobb potenciált látok Chetben. A kombináció miatt az, hogy ilyen méretekkel, ilyen labdakezelő, ilyen dobása van. Bankéró szerintem soha nem lesz elit shooter. Nyilván fejlődött a dobása, de például most az elmúlt 5-6 meccsen ilyen 10%-kal triplázik kb. És azért elég magas volumen mellett. Tehát nála mindig lesznek olyan időszakok, amikor bedeszkázzák majd a gyűrűt, és én nem. Nyilván nagyon jó playmaker, de De amikor nézem a játékot, valahogy én nem látom ezt az ösztönös zseni féle LeBron második eljövetele dolgot, amit sokan látnak benne. Látom azt, hogy nyilván 8 assziszt, 10 assziszt is már időnként, 7 assziszt, ilyen átlagai vannak, de valahogy nekem nem tűnik olyan nagyon extrán organikusnak, hanem inkább valahogy ilyen volumen következménynek látom, és annak, hogy ugye Franz Wagner, akit sajnos le kellett tolni ezen a listán, mert idén hát nagyon vakon van szegény, 28%-os driplezés, az borzasztó, szóval, hogy annyira most mindent Bankero vállaira raknak, amiben helyt áll, csak számomra én úgy vélem látni, hogy nincs meg benne feltétlenül az, ami majd őt egy top 5-8-as játékossá teszi, hanem inkább, ha most kellene tippelnem, én azt tippelném, hogy ő inkább ilyen top 15-ös lesz, és Chetet meg én egyértelműen top 10-es játékosnak látom már 2-3 év múlva, sőt, szerintem lehet, hogy arról is fogunk egy nap beszélgetni, és nem lepne meg, hogyha ez a nap egyébként nem lenne olyan nagyon távoli, hogy tényleg Shai-e az OKC legjobb játékos, amivel nyilván nem fogsz egyetérteni jelenleg, meg senki nem fog egyetérteni, mert Shai MVP lesz, valószínűleg egyébként ténylegesen jó esélye is van rá. Én Chetet abszolút erre a polcra rakom potenciálban.
Hát akkor nem csodálkozok, hogy ilyen magasra raktad. Olvasd már fel te is a top 5-ödet, meg én is, mert mondjuk az kérdés, hogy nálad tovább terte a tír, és hogy hol van Bankero, de nálam eddig ugye Wembanyama az első külön tírben, Halliburton a második külön tírben, aztán Edwards, Bankero, Scottie Barnes, ez a sorrendem.
Igen, nálam is ugye Bankero jön, de én őt külön tírbe raktam már, és az utánuk jövőket is. Wemby volt nálam is az első, ugye Halliburton a második, Scottie Barnes raktam a harmadik helyre, Anthony Edwards a negyedikre, és Chetet az ötödikre.
Oké, és akkor hatodik helyen nálad Bankero jön, úgyhogy róla beszéltünk, azt gondolom eleget.
Igen, és nem előzte meg olyan nagyon sokkal Tyrese Maxit, hozzá kell tennem, tehát nálam Maxi jön utána.
Igen, itt lesznek érdekesek, mert nálam 8. és 9. Chet és Maxi, és két olyan ember miatt, akit én csak eddig mertem lerugdosni, de te biztosan lejjebb tetted őket, 6. Zion, 7. Lamelóból. Tehát, hogy ugye az a bajom ezzel a két emberrel, hogy nekik, hogyha azt veszed, hogy mi a max potenciál, és sérülések nélkül lehoznák a következő 3 szezont, akkor valójában a top 3 környékére kéne őket rakni. De közben meg elegendő információnk van arra, hogy ezt ne tegyük meg, ugyanis egyszerűen képtelenek a pályán maradni. Ha pályán maradnak, akkor is azt mondhatjuk, hogy fantasztikus statisztikákat hoznak, de még nem tudnak akkora impacttel rendelkezni, és ebben nagyon sokszor benne van az, hogy amikor sérülésből jössz vissza, lehet, hogy már felrakod a 25 pontot, vagy Lamelo esetében a 10 asszisztot, meg a 42%-os triplázást, úgyhogy a logóról dobálsz, de azért az, hogy csapatként összeérjetek, úgyhogy állandóan sérült vagy, az rohadt nehéz, és egyikőjük sem Luka Doncic szintű impacttel rendelkező támadójátékos. És nyilván mind a kettőjüknél ugye komoly kérdés a védekezés. Ettől függetlenül még a max potenciáljukban nem bűn hinni, és ezért nem tudtam őket lejjebb rugdosni, de azért teljesen jó ok lenne őket lejjebb rakni. Tehát, hogy nagyon hasonlóan gondolkoztunk, csak én ezt a két játékost ide már beraktam.
Én nem, és Zionnál abszolút az az ok, hogy én az ő munka morájából kiábrándultam, és kiábrándult csak ok az, hogy nem látok olyan igazi, megkérdőjelezhetetlen munkamorát, ami egyszerűen ahhoz kell, hogy valaki sztárrá váljon, és egyébként ugyanez igaz Lamelóra is. Emellett mind a kettőjüknek hatalmas lukak vannak a játékában. És Zionnál ugye a triplázás egyértelműen, illetve az, hogy a méreteihez képest nem jó lepattanozó, és nyilván nem jó védő. Tehát ez
a motorja ez egyszerűen nem létezik. Gyakor,
pontosan nagyon jó, hogy mondod, ugye ezt szokták kint mondani, és mi is átvettük, hogy abszolút a motorja vagy nagyon alacsony fordulaton pörög, vagy tényleg fogalmazhatsz úgy is, hogy nincs. És ezt szerintem nem tanulod meg, és ezt nem pótlod, ez ilyen nincsen. És én ugyanezt láttam Lamelóban is, és Lamelónál ez a hatalmas luk az viszont az, hogy nem tud faltokat kiharcolni, és gyakorlatilag periméter játékosként, aki szupersztár potenciállal rendelkezik elvileg, ez nem hiányozhat a játékából, és...
De most de Halliburtonnél is hiányzik, szóval érted, mit mondok, hogy azért látunk olyan prototípust.
Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy igen, hogy jó, hogy mondod, mert ezt is felírtam magamnak Halliburtonnél, és nem beszéltünk róla, hogy...
De említetted.
Említettem, hogy ez is hiányzik a játékából?
Igen.
Igazából a scoring agresszivitás, de igen, hogy ez is része, hogy nem tud büntetőket kiharcolni elit szinten. Nem annyira rossz egyébként, mert 4 büntető környéken van. Scottie Barnes is egyébként 4 büntetőt harcol ki, de sokkal kevesebbet van a kezében a labda, mint Halliburtonnél. És én Scottie-ból látom azt, hogy ő 8-9 büntetőt fog átlagolni egy nap. Halliburtonból is látom ezt egyébként, hogy 5-6-ot, ami oké lehet, ha megnöveli ugye azt a bizonyos scoring volument. Viszont Lamelónál én abszolút nem látom ezt, és ugye két look is van igazából a játék játékából, ami összefügg, amiről mindig beszélünk nála, hogy nem tud egyszerűen a gyűrű közelébe befejezni hatékonyan. És ez viszont, hogy ez a két dolog hiányzik, ez egyrészt szintén olyan két hiányosság, amit nem nagyon szoktak pótolni játékosok 22, 23, 24, 25 éves korukban. Ez vagy már látszik 20 évesen, 21 évesen, 22 évesen, vagy egyszerűen nincs meg bennük, és nála...
Most ezzel hagy vitatkozzak. Szerintem ezen lehet javítani, és vannak olyan játékosok, akik javítanak, és talán azt is mondhatnám, hogy inkább te a kiindulási alapot hiányolod szerintem, mert mondjuk Shai Gilgeous-Alexander egy kiváló példa, hogy ő mekkorát fejlődött ebben, csak ő nem mondjuk az egyről indult, és onnan fejlődött fel 9-re, hanem a 3-ról, és ugye Lamelóval meg mondjuk az 1-ről vagy a 2-ről indult, tehát hogy azért van rá bőven példa, hogy ezekben a gyűrű közeli befejezésében.
Sáj mindig jó, tehát már nem, annyira nem jó példa, mert Sáj mindig jó volt büntető kiadszerűs, tehát már újonc korában per 36-ra 3 fölött volt, második évben már 5,3, harmadik évben már 7 büntetőt harcolt ki átlagosan per 36, tehát ott nem volt ez kérdés, hogy ő jó lesz ebben. Úgy, hogy akkor még egyébként a ball handling-je nem volt olyan jó, mint amilyen Lamelói most. Tehát
Lamelón csak, az... hogy azt nézd meg, hogy Shai mekkorát fejlőd, hova ért fel, honnan. Tehát, hogyha egy ekkora fejlődés
Gábor, hogy Shai már úgy 5-7 között per 36-a kiarcot büntetően járt, hogy messze nem volt olyan jó a ball handling-je, mint Lamelói most. Tehát pont ez a problémám, hogy Lamelónak már egy kifejlett elit ball handling-je van, és így nem átlagol semmilyen büntetőt, érted? Tehát a fejlődés, amit mondasz, egyszerűen nincs ott, mert ő nem lesz ennél jobb ball handler, viszont az, hogy ő mentális agresszív legyen, illetve a gyűrű közeli befejezések technikáját fejlessze, az sokkal kevésbé valószínű, mint az, hogy valaki fejleszti a labdakezelését olyan szintre. Ráadásul ugye, ahogy mondom, Shai-nál már megvolt ez akkor is, amikor még nem volt jó labdakezelő.
Igen, ez kétségtelen, Shai-nak ugye már akkor látszott, hogy nincsen elég playmakingje ahhoz, hogy ne ezt csinálja, szóval hogy kicsit ki is jelölte ez az útját, és Lamelónál is ez a probléma. Tehát ezt én is problémának érzem, csak nem innen közelítem meg, hanem onnan, hogy ő vagy eldobja a triplát, vagy eliuppozt akar adni. Tehát, hogy neki ez nem fordul meg a fejében, úgymond. És nyilván nem is Halliburtonnel kell összehasonlítanunk, mert az én listámon sincs egy tírben, tehát ez szó nincs róla. Csak azt mondom, hogy van olyan prototípusa a játékosoknak, akik nem elit büntető kiharcolók, és mégis franchise player közeli tehetségek.
De kik? Mert én nem tudnék mondani ilyet. Tudsz mondani ilyet?
Aki... Hát ugye Halliburtonről beszéltünk.
Halliburtonon kívül, de ugye ő...
Mondjuk akkor Nest is ide vehetjük. Nem sokat tudok mondani, az
gyakorlatilag
biztos.
Gyakorlatilag a liga történetének két talán legjobb passzolóját.
Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilván Lamelónak ebben nagyot kell lépni előre, csak még nem temetem el azt, hogy ebbe tud lépni, és neki nem lesz szüksége, mit tudom én, 6-7 büntetőre meccsenként ahhoz, hogy kihozza a max potenciáját.
Nash nem volt annyira rossz, egyébként még Nash is jobb volt Lamelónál egyértelműen, tehát neki igen. Per 36-ra volt ilyen 4,5 kihozott.
Igen, én most nem azzal vitatkozok, hogy Lamelónak ez hiányossága, hanem azzal, hogy ezen ne lehetne még javítani, mert azt mondtad, hogy 21-22-23 évesen már ez látszania kell, és nem fog javítani. Neki nem kell
Igazából nem azt mondtam, hogy nem fog javítani, hanem az, hogy ugye, ha most potenciálról beszélünk, max potenciálról, ahhoz, hogy ő feljebb legyen, mint egy olyan játékos, aki már most produktumba simán lehozza azt, amit ő csinál meg még, mondjuk egy Tyrese Maxey, ahhoz neki nem elég fejlődnie, hanem ahhoz az kell, hogy ő, ha nem is elit, de legalább tényleg jó legyen ebben, szerintem.
Igen, de közben meg Maxey-nek a playmaking képességei, meg Lamelo playmaking képességei között ugyanolyan tátongó lyuk van, érted? Tehát, hogy ő máshol kompenzálja ezt, csak ezt akarom mondani. Ettől függetlenül, ha most, tehát ez vicces lesz, amit most mondok, de most választanom kéne, akkor nyilvánvalóan Tyrese Maxey-t választanám. Csak ugye ez egy prospect lista, ahol én megpróbáltam megnézni, hogy mi a legjobb kifutás, de Lamelo Ballal a legeslegnagyobb probléma nem az, amit felsoroltál, hanem az, hogy nem tud a pályán maradni, szerintem. Tehát az az ordítóan első számú probléma vele.
Hogyha rangsorolnunk kell a problémákat, akkor nyilván a mentalitását is megelőzi azt, hogy nem tud egészséges maradni, persze.
Igen. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy nálad Zion és Lamelo meddig süllyed, mert én is gondolkoztam rajta, hogy simán lejjebb lehetne rakni, csak valahogy szerettem volna jelezni, hogy szerintem még mindig baromi magas plafonjuk van. De egyébként meg ugye gyakorlatilag ugyanaz eddig a listánk, nálad kijön a 8. és 9. helyen akkor. Csak azt nem mondta, hogy Zion és Lamelo.
Nem Zion és Lamelo jön, de egyébként nagyon messze nem tudtam őket lerúgdosni. Ugye nálunk, hol tartunk nálam, ugye Tyrese Maxey előtt már elárultam, hogy Bunker után jön, és ő is megelőz. megelőzi LaMelo Bolt és Zion Williamson. És ugye a 8. helyen én megmondom őszintén, és itt lehet, hogy már kicsit olyan szinten túl jól sikerült az átnevelésem, hogy itt nem fogsz vele egyetérteni, de én Alperen Sengünt raktam ide. És
nekünk podcast-edik én ez, Oli, mert nekem Sengün a 10. Tehát,
igen. Tehát, hogy nyilván benne van ebbe az, hogy én Zion-t teljesen kész terméknek tartom, és nem nagyon tudok egyébként elképzelni olyan csapatot, amiben úgy nekem ő nagyon-nagyon kéne. Megvannak a maga értékei, de ugye beszéltünk a hiányosságra, nem kell ugye megismételni, és én benne látom a legkevésbé arra potenciált, hogy ezeket a egyértelmű lukakat a játékában megfordítsa és kompenzálja. És egyébként visszatérve ugye erre a témára, kinek mekkora lukak vannak a játékában, lehet akár nagy luk is a játékodban, de azt akkor basszus kompenzálnod kell minden mással, és csak egy ilyen lehet. Például ugye Luka Doncic. Tehát a védekezés neki azért elég nagy lyuk a játékában, bár szerintem tud ő, tehát mindegy. Szóval értitek, Zion játékában 3, de minimum 2 ilyen lyuk van, és tehát, hogyha az egészséget nézik, akkor az ő játékában is 3 van, és LaMelo-nál is minimum 2 ilyen hatalmas lyuk van a játékában, szóval egyszerűen nem lehet ennyi lyukad.
Yeah! Viszont szerintem Sengünről azért jutott ez eszedbe, mert most, hogy ő idén védekezésben nagyot lépett előre, na nála aztán semmilyen különösebb ilyen nincs hiányosságot egyszerűen
nem látom. De nyilván érvehetsz amellett, hogy center, és amúgy jó keze van, majd megtanul még valamilyen szinten
triplázni. Abszolút. Simán kinézem belőle, hogy egy Brook Lopez szinten triplázzon.
Hát talán nem is Brook Lopez szinten, de szerintem ő ilyen 34-35%-os triplázó abszolút lehet majd. Nem lepne meg senkit. Nyilván nem lesz extra, de ja. Nem lehet azt mondani erre, főleg centerként nyilván, tehát ebből azt előnyben is van, hogy most ha kell, hogy triplázom, mert modern centerre kell, egyszerűen kell, hogy triplázom, de triplázik is, tehát az ilyen két kísérlet felett van. Igen, most 28%-a dobja őket, nem jó, de van olyan szintű a dobó mozdulata, és maga az egész körítés, például a büntető százaléka, ami azt mondatja velünk, hogy ez így oké lesz. És a büntető százalék az megint csak olyan fontos, mert amellett, hogy ő a posztján elit playmaker, kezd most már nagyon hatékonyan szépen kiharcolni magának egy olyan reputációt is, hogy őt nem mindig lehet szabályos eszközökkel megállítani. Egyre agresszívebb.
Igen, nekem nagyon tetszett, amit Nate Duncan mondott, ugye ugyanazokat a kategóriákat használja, mint mi szoktuk, ezt mindjárt érteni fogjátok, tehát, hogy szegényre ne azt mondjuk már, hogy egy rosszabb Jokic lesz, hanem, hogy egy jobb Sabonis, és nekem ez baromira tetszik. Nyilván ezek a típusú játékosok egymással tudod őket összehasonlítani, de hogy a max potenciálja egy jobb Sabonis, az szerintem egy nagyon jól megfogott. Nem azt mondom, hogy komp, hanem inkább azt mondanám, hogy egy jó kifutás, amit látok, és amit jobban meg tudok fogni, mint hogy minden idők top 10-15 legjobb játékossának egyikéhez hasonlítsuk.
Ez tetszik nagyon, és tényleg azon múlik, hogy a dobását mennyire tudja még fejleszteni, illetve mint védő tud-e még egy lépést tenni, mert idén már szerintem tényleg abszolút, talán a vállalhatónál is jobb ilyen
pluszos.
Ilyen pluszos, igen, lehet mondani, hogy pluszos, igen. Ő korán elérte azt a szintet, amire azért, mondjuk jó, az adatok alapján, hogy a Jokic is nagyon korán elérte ezt a szintet, de mégis ugye, hát főleg amikor mondjuk egy Warriors ellen kellett volna helytelni, ugye azzal a hátvédállományjal, a megmosolyogtató hátvédállományjal, akkor persze nem mondta senki azt, hogy ő egy pluszos védő. És bizonyos szituációkban nyilván nem is volt. Sengünnek nincs ekkora egyértelmű gyengessége védekezésben talán, mint fiatalabb Jokicsnak volt, bár, vagy akár mint Jokicsnak időnként még ma is van, bár ugye az elmúlt években azért elég jól bizonyított, és idén is ugye top 10-es védelme van a Nuggetsnek.
Hát ebben, anyway, ebben ő jobban hasonlít Jokicsra, mint Sabonisra speciál, mert ugye Sabonisnak a gyűrűvédés az egy most már teljesen egyértelmű gyengeség, úgy értem,
igen,
hogy
az nála nem kérdés, igen.
Ez nem kérdés, miközben
ugye Jokicsnak... Ugye a wingspan miatt ez nem is volt soha kérdés. Tehát
igen, és Jokicsnak megvan a wingspan és a magasság, megvan, és igen. Pont ugyanez van meg Sengünnek is.
Igen, Jokicsa nyilván az a... Na mindegy, ne beszéljünk Jokicsról, elég sokat beszélünk úgyis róla. Szerintem ezt a témát kiveséztük. Ne áruld el még, de nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hova raktad Jalen Williams-t, hogy mennyire mostanában jön majd, meg nyilván Jalen Johnson-t, mert ők, nyilván Jalen Johnson az abszolút kedvenced, de Jalen Williams is nagyon szereted, és volt már, hogy elhangzott tőled, hogy hát igazából 3 sztár potenciál rendelkező játékos van az OKC-ban, mivel én nem értettem feltétlenül egyet, de ettől függetlenül
kezdeztem megtérni, azt tudom.
Egyrészt, másrészt meg nem volt kérdés, hogy Jalen Williams magasabb helyre fogok rakni, mint egy RJ Barrettet, vagy akár egy Keegan Murray-t, akit nagyon-nagyon kedvelek, de Keegan Murray-ben nem, pont a mutkot tettem fel egy kérdés, hogy mi kell hát ahhoz, hogy osztál legyen, de őszintén nem bennél látom ezt, és itt már elindul az izgalmasabb része a dolgoknak, hogy itt meg lesznek nyilván újoncok is, hogy tényleg mi a fenének kell történnie az, hogy valakiből kijöjjön az, meg hát azon sem biztos, hogy meg fogunk egyezni, hogy kiben mi lehet, mint max potenciál egyáltalán.
Ez egy rohadt jó teaser volt a következő adásunkhoz, mert én már most látom, hogy ezt ketté szedjük, de mielőtt még rátérnénk erre, én azt mondtam, hogy a top 11 ott volt nálam egy ilyen választás, és nem tudom, hogy nálad Zion, illetve LaMelo bemente ebbe a 11-be, akkor lehet, hogy ugyanazt.
Nem, annyira nem. Ugye a kérdés volt, hogy az én játékot mennyire tudom letaszítani Zion, tehát 10. helyen talán azért nem volt szívem, meg úgy voltam vele, hogy nem akarom, hogy a nem létező szerkesztőségünkre rá gyújtsák a Zion fanokra. Szóval, igen.
És akkor LaMelo a 11.
Nem, ugye Sengun volt nálam a 8., LaMelo a 9., ja, és Zion a 10.
És van egy 11. hely szerintem, amit még ebben az adásban ki kell beszélnünk, mert szerintem még egy játékos úgymond ide tartozik ebbe az igazi franchise player lehetőség tírbe, és vagy közel franchise player, vagy Kevin Garnett-szerű franchise player, mint amit ugye említettem.
Akkor így már lehet, hogy kitalálom, igen.
Jó, próbáld meg kitalálni, hogy ki a 11., akit még szerintem
itt kell Kevin Garnett-szerű akkor igazából. Hát gondolhatnál...
Nem, vagy ezt csak Chet Holmgren miatt mondtam, nem akarlak ezzel fejre vezetni. Csak nála akartam hangsúlyozni, hogy én nem, ugyan nem első opciót látok benne, de természetesen ez franchise player szintű történet nála is.
Hát, lehet, hogy Cade-re gondoltál?
Yep, nálam Cade még itt van, és nálam ő még úgymond benne van ebben a 11-ben, amiről ebbe az adás részbe szeretném, hogy beszélnénk. Ezek szerint nálad nem ő a 11-dik, és ez nagyon durva, mert a top 10-ünk teljesen ugyanaz.
Igen, csak más sorrendben. Nem, nálam nem. Én ide raktam Jalen Williams, szóval simán elképzelhető, hogy megtérítette tényleg.
Hát én tényleg megtérítettelek. Meg nincs messze, ennyit elárulhatok. Nincs messze Jalen Williams nálam, hamarosan jön, de nem. Tehát Cunningham.
Na, ez nagyon kimagyarázni, igen.
Ez viszont egy nagyon érdekes beszélgetés lesz, mert ugye két Cunninghamnek nyilvánvalóan több problémája van a játékának. Az egyik az, hogy védekezésben bár lépett előre, de nagyon lassan lépeget. A másik, hogy komolyabb sérülés miatt, és hogy egyébként kettő, tehát volt még egy ilyen közepes sérülése karrierje során, ugye újon CV-ben is. Szóval, hogy ezek miatt a faktorok miatt egyáltalán nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ő nem sérülékeny játékos. A másik a védekezése, de még ráadásul ehhez jön az, hogy hát a dobása sem akar összeállni, csak az legutóbbi, hát ezzel kapcsolatban felmenteném egy kicsit. Tehát, hogy a Pistonsba ő rá túl nagy teher hárult, de azért nem biztos, hogy egy ilyen év az nem lesz-e neki jó. Ez nyilván rögtön eldől, tehát mondjuk ha jövőre tud egy ilyen kitörő évet hozni, ahol a hatékonyság is megfelelő, akkor volt igazam, azért nagyon sokat nem várhatunk ezzel, nyilván nem 25 éves koráig mondom, hogy várjunk, de most a teher alatt nő a pálma hatalmas közhelyet bedobva, lehetséges, hogy mivel elég sokat hagyott ki, ezért kezelhetjük úgy, hogy még nem a harmad-negyedéves elvárásokkal fordulunk felé. Csak ezt akarom mondani, hogy neki még szerintem szabad időt adni ebben, és mindeközben azért azt is látjuk, hogy Kate Cunningham, ha nem is lesz Luka Doncic, mint aki az én hasonlítottam, mármint nyilván akkor is tudtam, hogy nem érhet fel arra a szintre, de hogy olyan típusú játékos, de azért egyértelműen jobb playmaker, mint sokan várták. Tehát, hogy azt hiszem, hogy Kate Cunninghamben ott szúnyad egy nagyon jó wing irányító, aki lehet, hogy nem bajnok csapatnak lesz az első opciója, de szerintem egy legitim első opció lehet.
Nem se volt nagyon messze egyébként, annyi, hogy nálam ő jelenleg külön tír, de 12. helyre raktam én is Cade-et, és azért raktam 12. helyre, mert benne abszolút látom azt, hogy egy félpályás playoff első opció legyen, ami ugye nagyon-nagyon fontos, mert...
Igen, ez egy komoly mondat amúgy, tehát ha ezt látod, akkor az egy jó prospekt.
Igen, nem tudom, hogy az all-around játékát valaha fel tudja annyira fejleszteni, hogy ez mit jelentene minden más, tehát playmaking, mondjuk, ha nem tud nagyon jó védő lenne, akkor legalább legyen elit lepattanozó, hogy megint csak bocs, vissza kell csatolnom Doncsicsra, ugye nála ez is igaz, hogy elit lepattanozó, tehát nála tényleg egy igazi, sőt, és a védekezésnek is nála az, hogy ilyen periméter védekezés gyorsabb játékosok ellen, de például posztvédőként nagyon jó a posztján Doncsics, tehát beseggelni, hogy senki nem segeli be, még centerek ellen is ott lehet hagyni. Szóval ez kell Kéttől is, hogy ha már van Luka játékodban, akkor az egy legyen, és minden mást felfejleszteni legalább egy ilyen közepes szintre, és ha az idei tényleg nyilván historikusan borzasztó szezonját nézzük a Pistonsnak, akkor is azért az üdes színfolt, ha van ilyen, nincs egyébként, de ha lenne, akkor ahhoz Cade állna a legközelebb, mert amellett is, hogy tényleg vannak ezek az egyértelmű hibák még a játékában, amikről beszéltél és beszéltünk, ő mutat olyan dolgokat, ami elhiteti velünk azt, hogy ő igenis egy jó játékos lehet az NBA-ben, és All-Star lehet az NBA-ben. Tehát ezt mindenképpen szerintem ki lehet jelenteni, hogy Cade megmutatta, hogy ő All-Star lehet, és valószínűleg lesz is az NBA-ben. Aztán nyilván az afeletti tírek, ott már árnyaltabb a dolog, mert ahhoz tényleg az kell, hogy finomítsa a játékát, és sárnyalja a játékát, és a gyengeségeit fejlessze, és az erősségeit még inkább kidomborítsa. És erre szerintem van esélye, hogyha egészséges tud maradni, mert nyilván nála még kicsi a minta abból a szempontból, hogy nem látunk bele még annyira háttér munkába, de én rossz nyilatkozatot még kéttől nem nagyon hallottam, tehát ellentétben Zionnal, ugye, és nem látok olyan visszás körülményt egyelőre, ami azt mondatná velem, hogy nála itt nagy problémák lehetnek ezzel, úgyhogy szerintem ő benne, abszolút benne lehet ez, amit így látunk, és akkor nyilván az is igazolás nyer, hogy miért raktad még fel még az első tírbe, mert igen, hogyha azt így kijelentjük, akkor lehet igen, hogy egyébként nekem is talán őt 11. helyre kellett volna, nem is Jalen Williams 12-re. Én Jalen Williamsből is láttam egyébként az All-Star, de inkább olyan szinten, hogy ő ilyen párszoros, és azért All-Star, mert az OKC esetleg bajnokságot nyerezte, 60 győzelmes szezonokat hoz. Tudod, amikor így egy 60 pluszos csapatból igazából ki kell választani a harmadikat is.
Persze, én a következő adásra áttolnám Jalen Williamsről való beszédünket, de nyilván tehát közel voltunk ehhez, hanem ha már itt tartunk Kate Cunninghamnél, akkor itt ennek az adásnak a végén értékeljük már gyorsan a cserét, mert hogy volt egy cserénk, és ez pont Cade helyzetének a szempontjából is érdekes lesz szerintem. Ugye itt gyakorlatilag a Detroit Pistons Bagley-t leadta a Washington Wizardsnak, és ezzel a jövő évi szerződését is, ami 11 millió, talán nem vagyok benne most így hirtelen teljesen biztos, mert nem készültem arra, hogy erről beszéljünk, pedig kellett volna, de a lényeg az, hogy ezt olyan áron, hogy hozzácsapta az idén nagyon rossz szezont futó, de egyébként mindkettőnk által tehetségesnek tartott Isaiah Livers-t, valamint két szekündöt, és hát olyan játékosok jöttek vissza, akik lejárók, tehát persze beszélhetünk arról, hogy Muscala meg Gallinari majd milyen jó példát fog mutatni, meg kell ilyen játékos a Pistonsba, de nyilvánvalóan csak ennyi volt a cél, és ugye gyorsan, ha értékelnem kéne a cserét, akkor a Pistons szempontjából azért adnék egy hármast, és nem egyest, mert maga a takarítás az tök jó. Az tetszik, és teljesen egyértelmű, hogy mit akar a Pistons. Nyomni egy Houstont. Teljesen egyértelmű. Valami 60 nem tudom hány milliós cap space-jük lesz. Ebben a pillanatban vált elképesztően sürgőssé például a Toronto Raptorsnak, hogy a következő Houston ne legyen a következő Fanfleet tolvaj, csak ez most ugye Siakammal lesz, úgyhogy vagy elcserélni, vagy hosszabbítani muszáj lesz, mert szerintem a Detroit teljesen egyértelműen bejelentkezett a free agentekért, és hajlandó lesz túlfizetni akár.
Na most... Ami szerintem hatalmas idiotizmus egyébként, és visszamegyünk a Jennings-Smith érához. Emlékszel, amikor
azt mondtam? Emlékszem, csak mondjuk például, amit most a Houston megcsinált, az nem tűnik annyira rossznak. Jó, de lehet, hogy mondjuk sokkal többet számított.
Jó, nyilván Siakam, igen, Siakam nem Josh Smith, legyünk.
Hát igen, Siakam nem Josh Smith. Na mindegy, szóval, amit akarok ezzel mondani, hogy amúgy egyest adnék, mert muszáj értékelnem azt, hogy milyen elképesztően félelmetesen rossz kísérlet volt ez az egész Bagley-vel, és hogy most már akkor feladtak érte két szekündöt, és most még ennyit hozzá
kellett. Az volt a baj, hanem aztán egy olyan szerződést adni neki. Tehát
hát jó, ez is igaz, persze.
Ott kellett volna leírni a veszteségeket.
Igen, ez nagyon későn van. Tehát ezért adok hármast, a Wizards részéről viszont ott se tudok hármasnál rosszabbat adni, mert én azt gondolom, hogy a Wizardsnak az, hogy Livers-el próbálkozzon, az, hogy kapott két eszetet, azért, mert átvette Bagley-t, és amúgy sincs centerük, hát akár játszathatja is, és még megnézheti, de ha erről lemondunk, akkor is kapott egy olyan fiatalt, akinek rossz szezonja van, és kapott két szekündöt, hát teljesen jó, nekik belefér, ők jövőre is tankolni akarnak. Szóval, hogy persze, ez nem olyan szempontból nem túl jó csere, hogy éppenséggel Muscalát és Gallinarit el lehetett volna adogatni egyenként talán picit többért is, mondjuk két-két szekündért olyan csapatoknak, akik contenderek, és a végére keresnek ilyen dobó magast, mert most már Gallinarit is ide sorolhatjuk. De igen, tehát, hogy amúgy teljesen értem, hogy mit csinált a Wizards. Szóval egyik őjük részéről se egy jó csere, de nem annyira rossz, mert minden oldalról azt hallottam, hogy ez két totál egyes csere, mind a két oldalon értem a szándékot. Na és ezért akartam Cunninghamre visszatérni, de majd mondd el te is az értékelésedet is, Zoli, hogy szerintem Cunningham jövőre egy sokkal jobb csapattal lesz körülvéve, ahol valószínűleg lesz shooting, lesz még rajta kívül playmaking, Ivy egyébként most már kezd magához térni, ő is ott lesz, Duren is ott lesz, tehát hogy azért nem kilátástalan teljesen a Detroit, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit csinálnak majd ezzel a sok cap space-el.
Érdekes ez a csere, mert egyébként simán azokat az érveléseket is megértem, hogy mind a kettőnek egyest adnak, hogy miért. Kicsit átment nyilván abba is ez a narratíva, hogy a liga két legrosszabb csapatot cserél egymással, és röhögjük ki őket, gyakorlatilag erről szól ez. Összességében szerintem ez oké, tehát a Pistonsnál azért nehezebb nem folyamatként értékelni ezt az egészet, mert ugye megint felhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire borzasztó asset management volt ott az elmúlt pár évben, és egyszerűen nem tudod őket nem megbüntetni visszamenőleg is ugye a Bagley szerződésért. Úgyhogy én nekik adnám inkább a kettes osztályzatot, de azért nem egyes, és hármast a Wizardsnak, és hogy miért kettes a Pistons, tehát azért lehet érvelni amellett, hogy oké, odahozták két lejáró veteránt, ők lehet, hogy jó pozitív hatással lesznek idén még a csapatra, ki tudja, nyilván játszani nem fog sokat Segálló se Muscala, és ők azért nem az a típusú veterán, mint Bogdanovics, aki ténylegesen jó produktumot tud még kirakni a pályára, tehát Bogdanovics 20 pontot átlagolt tök jó hatékonysággal, mezőnyből is és triplából is. Nyilván szagyjuk, hogy mit csinál mellette, mert egyébként ezen kívül sok minden más, nem?
Igen, és ezt el is fogom azért majd mondani, hamarosan jön egy olyan adásunk, amit már egy ideje harangozgatok, hogy a Detroitot és a Spurs-t megvizsgáljuk, meg a vesztes kultúrára ránézünk, igen, hogy ez miért is rossz, és azért az egyik fő kérdésem, bocs, hogy ellövöm előre a poént, de hogy én nem értem, hogy Troy Weaver hogy maradhat a helyén, és hogy csinálhatja ő végig ezt a trade deadline-t, mert ez már gyakorlatilag ez a csere a trade deadline-hoz tartozik. Ez már ennek a csereidőszaknak a nyitó cseréje, vagy az lehet, hogy az Anunobi trade volt, de értitek, mire gondolok, hogy egyszerűen nincs semmilyen magyarázat arra, hogy ezt még Troy Weaver csinálja.
Igen, és a Wizard szempontjában meg azért hármas egyébként, hogy mert tényleg Leverst még ki lehet próbálni, tehát hogy az ő dobásával mi a franc történt, azt mondjuk én nem értem, ja. És itt majd lehet, hogy megint kell beszélni akkor erről a Pistons kultúráról, mert az, hogy egy olyan játékos, aki 3,5, meg majd utána 4 kísérlet mellett 42 és 36,5%-a triplezott az első két szezonban, az hirtelen miért dob 28%-kal, és ami ennél is poénosabb, igaz, szinte alig ér a büntetővonalra, tehát ez egy kicsi minta, hozzá kell tenni, de az első szezonjában 85,7%-kal, a másodikban 82,1%-kal büntetőzött, most meg 66%-kal, tehát ez itt valami nagyon nem stimmel.
Figyelj, lehet, hogy nem tesz jót, hogyha a magas ember állományodat úgy cserélgeted, hogy abba Wiseman és Bagley is állandóan játszik, és még Stewartot és Jalen Durant is. Tehát, hogy... lehet, hogy ez nem tett jót Leversnek se, mindegy.
Nem.
Jó, na és akkor Cunninghamre visszatérve, hogy lezárjuk az adásunkat, Cunninghamnek jövőre, tehát lehet, hogy megnézhetjük egy kompetensebb csapattal, és azért erre mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk.
Igen, egyébként ez, amit mondasz, az alulértéket rész, hogy oké, tegyük fel, hogy túlfizetnek valakiért, de amíg az a játékos tényleg egy nagyon jó all-around játékos, mint például a Siakam, úgyse fogsz felesebb bajnokságot nyerni a következő 3-4 évben, de lehet, hogy Cunninghamből ő, vagy az az impact, meg az a közeg, amit így együtt így alkotnak, az lehet, hogy egy szupersztárt csinál, és lehet, hogyha nem vinnéd oda, akkor nem lenne belőle olyan játékos. Szóval ilyen szempontból is érdemes ezen gondolkodnia. Mert ugye Cunningham 4-5 év múlva, amikor lejár Siakam, vagy már elcserélted lejáróként, még mindig ilyen 20, sőt, akkor lesz 26 éves, akkor lesz a csúcson, és lehet, hogy akkor már egy fiatalabb sztár is oda megy mellé, ki tudja.
Igen. Minden esetre a mai adásunk véget ért. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Valószínűleg nem lepődtek meg se én, se a kedves hallgatók, hogy szinte ugyanaz a listánk, de az érdekes volt, hogy hova helyezzük a kis mini tíreket, és hogy hol máshol a sorrend, úgyhogy remélem, hogy egy kis vitával fel tudtuk dobni ezt az egyébként elképesztően érdekes, önmagában is nagyon érdekes listát, és köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Nyilván a top 10, vagy akár 12 játékot is mondhatnám, azért az elég egyértelműen adja magát, úgymond, tehát nyilván nem akartam Josh Green-t első helyre rakni, Jaden Hardy-t meg másodikra, bár egész jó troll, az, hogy nem lett volna jó troll kísérlet, mert nyilván mindenki.
De Jaden Hardy-t a másodikra akartad, csak nem lehetett.
Nem, Rodrick Boboát akartam a másikra rakni, csak ő már elmúlt 24.
Elmúlt 20, sem. Igen, elmúlt 20.
Igen. Egyébként a második fel is érdekes lesz a 12-től 20-ig, meg akkor beszélünk majd nyilván a wrestleről, de örülök, hogy itt lehettem, az tuti, és élveztem a mai adást. Még egyszer köszönöm, szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is, vagy ezen a héten, vagy jövő hét elején jön a lista folytatása, és addig is a legjobbakat nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.